Kedves hallgatom! Nehémiás könyve harmadik részének 36. és 37. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Halld meg, Istenünk! Hogyan csúfolnak minket? Fordíts vissza fejükre gyalázkodásukat! Legyenek prédává rabtartóik földjén! Ne nézd el bűnüket, és ne töröld el vétküket, mert téged bosszantottak, amikor az építőket gúnyolták. Ezek a rossz akarók, akik akadályozni akarták az építést, Istennek és a zsidóknak is az ellenségei voltak. Ez az imádság a törvény idején hangzott el. A törvény szerint a zsidóknak teljes joguk volt, hogy igazságszolgáltatást kérjenek. Igazuk volt Isten ítéletének kérdésében. Isten szándéka éppen ez, barátom, és ez sohasem változott meg. Mégis az Úr Jézus Krisztus megváltoztatta ezt azok életében, akik ma hozzá tartoznak. Ma nem imádkozunk bosszúért. Határozottan ezt olvassuk az Efézusi levél 4. részének 32. versében. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. A római levél 12. részének 19. versében Pál ezt írja. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Vannak bizonyos kérdések, amiket az Úrra kell bíznunk, mert megígérte, hogy ő intézkedik. Ha mi próbáljuk elintézni, az azt jelzi, hogy nem járunk hitben. Vannak bizonyos ügyek, amelyekről azt gondoljuk, hogy nekünk kell kézbe ragadnunk. Nagyon nyilvánvaló a Szentírás alapján, hogy olykor dorgálást kell alkalmaznunk. Azt találjuk, hogy Pál a korintusiaknak mondta, hogy vegyék kézbe gyülekezetükben a helytelenségeket. Pál ezt mondta Timóteusnak. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Timóteushoz írt 2. levél, 4. rész, 2. vers. A fedj azt jelenti, hogy győzd meg a bűnről. Az incs jelentése az, hogy fenyíts. A biztos, a vigasztalás szinonimája. Isten gyermeke használja a lélek kardját, ami Isten igéje. Ezzel a karddal helyre kell állítani a helytelenségeket az emberek életében. Ezt arra is használjuk, hogy vele alkalmazzuk Gileád balzsamát a megtört szívűeknek. Vannak idők, amikor a dorgálást kell alkalmazni. Isten őrizze azt a prédikátort, aki nem hűséges ebben a tekintetben. Olyan korban élünk, amikor az emberek tanítókat gyűjtenek maguknak, mert viszket a fülük. Szóvirágos üzeneteket alkalmaznak, amik semmit nem végeznek el. Nem akarják hallani azt az üzenetet, ami megcélozza közömbösségüket és az életükben levő bűnöket. Ezért nagyon sok gyülekezetben, még az úgynevezett bibliai gyülekezetekben is, csak a kívánatos beszédet lehet hallani. Míg igaz, hogy nagyon sok ige szakasz a kedvességet és a kegyelem üzenetét tartalmazza, de Isten némelyik igéje megkeseríti az embert. Sokan úgy érzik, hogy az igének ezt a részét nem kellene hirdetni. A törvény szerint, barátom, az emberek imádkozhattak azért, hogy Isten szolgáltasson igazságot ellenségeiknek. Emlékezzünk rá, hogy azok Isten népének ellenségei voltak, akik magával Istennel szemben is ellenségesen viselkedtek. Mégis Isten népének élete nem csak ima élet. Ebben van menetelés és hadakozás is. Ezért mit tesznek az építők? Mi azonban építettük a várfalat, és már az egész várfal elkészült félmagasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott. Nehémiás könyve, Harmadik rész, 38. vers. Nehémiás figyelmen kívül hagyta az ellenség csúfolkodását, és Istenhez imádkozott, közben folytatta az építést. Ezért a nevetségessé tételt legyőzte a nép. Amikor Szamballat és Tóbíjá, továbbá az arabok, ammóniak és asdódiak meghallották, hogy Jeruzsálem várfalainak a javítása előre haladt, és a réseket kezdik betömni, nagy haragra indultak. Nehémiás könyve, 4. rész, 1. vers. Amikor az ellenség látja, hogy a nevetségessé tétel és a kigúnyolás nem állítja le a falak építését, ezért más irányból kezdett támadni. Most igen nagy haragra lobbannak. És mindnyájan egy akarattal összeesküdtek, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek benne. De mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük védelmül éjjel-nappal. Nehémiás könyve, 4. rész, 2. és 3. vers. Ismét látjuk, hogy Nehémiás erőforrása és menedéke az imádság. Jelszava ez lehetett. Imádkozz és vigyázz. De mi imádkoztunk Istenünk. Rendben van, ha valaki kegyes szavakat használ, amikor valamit alá akar támasztani. Sok embert ismerek, aki ezt mondja. Imádkozunk azzal kapcsolatban. Hallottál-e már ilyet? Amikor lelkipásztor voltam, kértem egy férfit, hogy tegyen valamit. Ezt mondta, majd imádkozom érte. Ezt válaszoltam, várjon egy kicsit. Ha így mondja ki azt, hogy nem, akkor mondja egyenesen a szemembe, és valaki mást keresek, hogy megtegye. Nem gondolom, hogy önnek ezért imádkoznia kellene. Vagy megteszi, vagy nem teszi meg. Vagy akarja, vagy nem akarja. Melyiket választja? Az igazat megvalva nem akarta megcsinálni. Csak le akart rázni, és rájöttem a beszélgetés alapján, hogy valaki mást kell keresnem arra a munkára. Sokan vannak ma is, akik egyszerűen kegyes szóáradatot használnak. Nehémiás is mondhatott volna kegyes szólamokat. Így szólhatott volna. Bízunk az Úrban. Nem csinálunk semmit. Ez nagyon könnyű út, de nem vezet sehova. Mégis sokan ezt az utat járják. Azt mondják, hogy bíznak az Úrban, de mit csinálnak a munkával? Ha igazán bízunk az Úrban, akkor tennünk is kell valamit. Nehémiás tudta, hogy az ellenség összeesküvés sző, és ellenük támad, ezért őrizetet állított fel. Isten ezt várta tőle természetesen. Nem csak kívülről támadt az ellenség, hanem belülről is. A júdaiak azonban ezt mondták. Megrokkant a teherhordók ereje, pedig sok a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. Nehémiás könyve, 4. rész, 4. vers. Most nagyon óvatosnak kell lennünk, mert az ördög a legsúlyosabban belülről áthat nekik. A sátán egyik legerősebb fegyvere Isten népe ellen az elbátortalanítás. Levelet kaptam nem sokkal ezelőtt egy fiatal misszionárius házaspártól, aki Dél-Amerika dzsungeleiben szolgáltak. Ez volt az első szolgálati idejük, és nagyon elkeseredtek. Levelükből úgy hangzott, hogy készek voltak a hazatérésre. Ezt írták. Nem tudod, milyen nagy áldásul szolgál rádiós szolgálatod késő éjszaka itt idegen földön, azok között, akiknek a nyelvét nem értjük. Az ördög természetesen használta az elkeserítés fegyverét. Mi is elkeseredtünk, és már-már abba hagytuk programunkat Dél-Amerikának azon az állomásán. Aztán az Úr csodálatos módon közbeavatkozott, és képesek voltunk tovább folytatni a rádióadásokat. Boldogok voltunk, mert tudtuk, hogy a Biblia tanítása bátorításul szolgál ezeknek a fiataloknak. Milyen csodálatos az Úr irántunk, barátom! Az ördög az elcsüggesztést használja mindnyájunk életében. Ellenségeink meg ezt mondták, meg sem tudják, észre sem veszik, egyszer csak rájuk törünk, legyilkoljuk őket, és azzal véget vetünk a munkának. A szomszédságban lakó júdaiak is mindenhonnan eljöttek hozzánk, és tízszer is mondták nekünk, térjetek vissza hozzánk. Nehémiás könyve, 4. rész, 5. és 6. vers. Az ellenség igyekezett kihasználni a zsidók elcsüggedését, és meglepetésszerű támadást tervezett, meg sem tudják, észre sem veszik, egyszer csak rájuk törünk. Milyen stratégiát alkalmaz Nehémiás e meglepetésszerű támadás ellen? Azért odaállítottam a népet a hely legalsó részére, a várfal mögé a hézagokba, odaállítottam őket nemzetségenként fegyveresen, dárdákkal és íjakkal. Nehémiás könyve, 4. rész, 7. vers. Nehémiás minden férfit olyan helyre tett, ahol védelmezhette a saját családját, ami még kényelmesebbé vált, amikor építkezett természetesen. A családja otthon, ő meg bizonyos távolságra tőle, az építő nem tudta, hogy vajon biztonságban van-e. Ezért Nehémiás saját családjukkal összehozta őket, és jól fölfegyverezte mindegyiküket. Majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi részének. Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Nehémiás könyve, 4. rész, 8. vers. A nagy és félelmes Úrra gondoljatok. Ez volt a jelszavuk és harci kiáltásuk. A spanyol-amerikai háborúban az amerikaiak hadi kiáltása ez volt. Emlékezz a Majnára. Az első világháborúban ez volt. Emlékezz a Lusitániára. A második világháborúban ez volt. Emlékezz Pearl Harborra. Napóleon mindig emlékeztette katonáit múltbeli győzelmükre, hogy fölserkentse harci bátorságukat. Amikor Pál apostol megírta hattyúdalát egy fiatal prédikátornak, Timóteusnak, akkor megmondta neki a harci kiáltást. A Timóteushoz írt 2. levél, 2. részének 8. verse helyes fordításban így hangzik. Emlékezz Jézus Krisztusra! Ez a hívők mai harci kiáltása. Emlékezzetek az Úrra! Ez volt a zsidók kiáltása Nehémiás korában. Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához. Nehémiás könyve, 4. rész, 9. vers. A zsidók most már visszamehettek munkájukba. Az ellenség hátrahőkölt. Rájöttek, hogy nem tudják meglepetésszerűen megtámadni a zsidókat. Nehémiás nagyon találékony. Még van több stratégiai módszere is. Szeretem őt, bárcsak ma is körülöttünk lenne. Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát. A másik fele dárdával, pajzsal, íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére. A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a kopját tartották. Nehémiás könyve, 4. rész, 10. és 11. vers. Kedves ez a leírás! Minden építőnek vakolókanál volt az egyik kezében, amivel épített, és a másikban hordta a kardot, hogy védelmezze önmagát. Ez a két fegyver vagy eszköz legyen ma is a hívők kezében. A vakolókannál képviseli azt a tényt, hogy a hívőknek építkezniük kell legszentebb hitükben. Ez a belső munka. Nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy amikor valaki megváltást nyer, akkor azonnal talpra kell ugrania, és el kell kezdenie a bizonyságtételt. Nem gondolom, hogy az új megtérteket föl kell használni a szolgálatban. Először tanulják meg tapasztalatból, hogy Jézus megvált, megtart és megelégít. Csodálatos hallani valakit, aki tegnap nyert megváltást, vagy a múlt héten, de halljuk meg őt egy vagy két év múlva, és lássuk meg, hogy miként épült föl hitében. Láthatjuk, szükségünk van a fölépülésre. A vakolókanálnak a kezünkben kell lennie. Aztán tartanunk kell a lélek kardját is. Ez szintén fontos. A lélek kardja Isten igéje, amivel védelmezzük magunkat. Szükséges a vakolókanál az egyik kézben, és a kard a másikban. Spurgeon sok évvel ezelőtt egyik magazinját így címezte: Kard és vakolókanál. Azt hiszem, ez nagyon helyén való címzés volt. Spurgeon hatalmas eszköze volt az Úrnak, és példát ad nekünk hívőknek is, hogy az egyik kezünkben szerszámot, a másikban kardot kell forgatnunk. Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem volt. Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi részének. A munka sok, és nagy területen folyik. És mi a várfalon elszéledve messze vagyunk egymástól. Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűjjetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk. Nehémiás könyve, 4. rész, 12., 13. és 14. vers. Nehémiás így szólt: Én vigyázok. Amikor halljátok a kürt hangját, jöjjetek hozzánk, és majd szembeszállunk az ellenséggel. Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig. Nehémiás könyve, 4. rész, 15. vers. Nem tudom, hogy melyik szakszervezethez tartoztak ezek az emberek, de bizonyára tovább dolgoztak 8 óránál. Napkeltétől a csillagok feljöveteléig munkálkodtak. Hidd el nekem, fáradtak és kimerültek az Úr munkájában. Ugyanakkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak. Nehémiás könyve, 4. rész, 16. vers. Akik távolabbi helyekről mentek oda, például Jerikóból, azoknak Nehémiás ezt mondta: Maradjatok a közelünkben, mert azt akarjuk, hogy éjszaka is készek legyetek őrködni. Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük le ruhánkat, még a vízhez is mindenki kopjával ment. Nehémiás könyve, 4. rész, 17. vers. Nehémiásék nem csak elfáradtak, hanem szennyesek is lettek. De Nehémiás ezt mondja: Majd levesszük a ruhánkat, amikor megfürdünk. Amint láthatod, van a Bibliában is egy kis humor. Még a krízis idején is ide helyezi Isten a humort. Máskülönben sohasem vetették le ruháikat, sem éjjel, sem nappal. Őrségben voltak állandóan. Bár csak így lennénk, mi is felöltözve Isten minden fegyverében. Vannak előttünk próbás idők. Valódi nehézség támadt, ami Nehémiást haragra lobbantotta, és ami csaknem félbeszakította az Úr munkáját. Miközben Nehémiás nagyon lefoglalta magát Jeruzsálem falai újjáépítésének fontos munkájával, sokféle módon ellenkezéssel találkozott. Az ördög nagyon alattomos. Először az ellenség nevetett a zsidókon, aztán nevetségessé tette őket. Végül nyílt ellenállást indított. Ez annyira heves volt, hogy Nehémiás munkatársainak egyik kezükben a szerszámot, a másik kezükben a kardot kellett tartaniuk, miközben dolgoztak a falon. Nehémiás és munkatársai olyan keményen dolgoztak, hogy nem vették le ruháikat csak akkor, amikor megfürödtek. Most ellenállás támad belülről. Az ördög itt méri a legnagyobb csapást az Úr munkájára. Az egyház történelemben már láttuk, hogy amikor az ördög nem tudja elpusztítani az egyházat az üldöztetés által, akkor csatlakozik az egyházhoz. Az ördög mindig elcsüggedést okozott a zsidók között, és most egy lépéssel tovább megy, és ellentétet támaszt köztük. Közben erősen zúgolódni kezdett a köznép és az asszonyok júdai honfitársaik ellen. Voltak, akik ezt mondták, fiainkkal és leányainkkal együtt sokan vagyunk. Gabonát kell kapnunk, hogy ehessünk és éljünk. Voltak, akik meg ezt mondták, zálogba kell adnunk mezőinket és szőlőinket is, házainkat is, hogy gabonát tudjunk venni az éhínségben. Voltak olyanok is, akik ezt mondták, mezőnkre és szőlőnkre pénzt kellett kölcsönvennünk, hogy adót fizethessünk a királynak. Nehémiás könyve, 5. rész, 1. verstől a 4. versig. Mivel a zsidók nagyon elfoglalták magukat a falakon, nem volt idejük saját személyes ügyeik intézésére. Gabonát, élelmet kellett venniük családtagjaiknak, és ezért jelzálogot vettek föl birtokukra. Némelyikük azért zálogosította el az ingatlanát, hogy kifizesse adóját, ami nagyon magas volt abban a korban. Pénzt vettek kölcsön saját testvéreiktől. Imádkozzunk! Istenem, segíts meg, hogy amikor házad és ügyed előreviteléről van szó, akkor minden áldozatra kész legyek a Szentlélek által, és így igyekezzem akaratodat teljesíteni. Ámen.